Jelenleg 16 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-21 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délután azonban ott is megvastagodik a felhőzet, helyenként futó záporok fordulhatnak elő. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz. Nagy tavaink 21-23 fokosak.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket a szerkesztő López Brigitta nevében is. Hogy miről is hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig, azt már is mondom. Tudták, hogy az arcvonásokból kiolvashatóak a jellemvonások? Az arcelemzés, az arcforma és a mimika vizsgálatával segít feltárni a rejtett személyiségjegyeket, de a kommunikációs stílust és bizonyos esetekben a fizikai vagy akár a pszichés állapotot is. Vajon mit árul el rólunk a szemünk, a homlokunk vagy éppen az orrunk, és miért, hogyan alkalmazzák ezt egyes cégek, például a munkaerő kiválasztásánál? Ezzel kezdjük a mai délelőttöt. Aztán élő közvetítése követése, közösségi oldalak videók böngészése, és mindez vezetés közben. Sokan nem tudnak ilyenkor megválni mobiltelefonjuktól, pedig veszélyes.
Vezetés közben általában, ha hívnak, akkor fölveszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
Elég, ha csak egyetlen másodpercre is elveszítjük figyelmünket a volán mögött, de hogyan használhatunk biztonságosan, vagy egyáltalán létezik-e biztonságos megoldás? Ezzel a témával 9:30 után foglalkozunk. SMS számunk 0630 9666. Erre üzenjenek, osszák meg velünk tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket. Ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Az arcára van írva a gonoszság, vagy a szem a lélek tükre. Hányszor halljuk ezeket a kijelentéseket, de vajon mennyire igazak? Az arcelemzés története az ókori Kínába nyúlik vissza, ahol körülbelül 3000 évvel ezelőtt a hagyományos kínai orvoslás részeként alkalmazták. Az ősi elmélet szerint nem csak a belső szerveink állapota, de a lelkünk rezdülései is nyomot hagynak az arcon. Fontos, hogy az arcelemzés nem jóslás, hanem jellemvonások feltárása, ami épp a saját működésünket segíti megérteni. Kiolvasható, hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre, vagy éppen milyen visszatérő elakadásaink vannak, de vajon mit árul el rólunk a szemünk, vagy az orrunk? SMS számunk 0630 9666. Írják meg nekünk, hogy volt-e már hasonlóban részük, és hogy mennyire ismerik erősségeiket, vagy éppen gyengeségeiket. Dr. Tóth Alexandra arcelemző, nonverbális kommunikációs szakértő érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát akkor kezdve ezt a témát, ugye, ahogy említettem, Kínában már 3000 évvel ezelőtt is alkalmazták, és számomra ez viszonylag újdonság. Persze hall erről az ember, de valahogy nem épült be például a pszichológián. Tehát mennyire elterjedt ez, vagy vitatott ez a téma?
Teljes mértékben, viszont nagyon érdekes, hogy Magyarországon nem annyira. Amikor a doktori disszertációm írtam a nonverbális kommunikációval kapcsolatban, ott természetesen a mimika jelen volt. És habár írták azt, hogy a legőszintébb testrész a láb, a mimikáról pont az ellenkezőjét mondták, hogy nagyon jól tudjuk kontrollálni a mimikánkat. Tehát, hogy ez a, nem hiába mondják ezt a poker face-t is, hogy nagyon szépen le tudjuk fagyasztani az arcunkat. Viszont olvastam egy nagyon érdekes kutatást, ami megemlítette, hogy a fiziognómia mint tudomány Kínában nagyon gyakran alkalmazzák, és nagyon hasznos, és ott kimondottan az arcnak az elemeiről van szó, és arról beszélgetnek.
Mi is mindjárt elemezzük mindezt, egy kicsit azért megütötte a fülemet, ez a legőszintébb testrészünk, a láb.
Igen.
Ezen mit értünk egyébként?
Nagyon gyakran, tehát, hogy a lábunkat a legnehezebben tudjuk kontrollálni, és például, hogyha egy tárgyaláson vagyunk, nagyon gyakran szoktam tanácsolni, hogy egy üvegasztalt helyezzünk el, mivel az alapján nagyon könnyedén tudjuk leszűrni, hogy az adott illető mennyire őszinte, illetve mennyire egyetért, vagy nem ért egyet az adott információval. Vagy például, hogy el szeretném menni a tárgyalásra, mert akkor a lábfejét az ajtó felé fordítja automatikusan, ez egy ilyen kis apró trükk.
Hát igen, de közben visszatérve az arcunkra, mert mégiscsak ez a téma az arcelemzés, arra meg minden rá van írva. Tehát az arcunkon akkor ott van az egész személyiségünk.
Igen, ez egy térkép. Ez teljes mértékben egy térkép, ez egy nagyon bonyolult tudomány, megmondom őszintén, 2 éve tanulmányozom, és még mindig nem ért véget, mivel Kínában kezdődött az egész, tehát hogy egyrészt ott mások az arcok, és természetesen ezt átvitték. Görögországban is vannak kutatások ezzel kapcsolatban, de az egész szakmát Oroszországban tanultam meg, igen, mivel Magyarországon ezzel kapcsolatban nincs semmilyen olyan információ, ami például annyira mély, hogy tudnám ezt majd utána alkalmazni.
Amikor azt mondta, hogy az arcunk egy térkép, ugye, hogyha eleve az egészségünkre gondolok, akkor a bőrünk is nagyon sok mindent jelez. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy egyrészt a személyiségünk, másrészt meg az egészségünk története, ott van az arcunkon, de mind a kettőt lehet elemezni?
Ez így van, és nagyon érdekes, hogy figyelmeztet is az arcunk például bizonyos dolgokra, hogyha az állunkon van egy heg, ez csak egy ilyen apróság, akkor ez azt jelenti, hogy óvatosnak kell lenni a vízi sportokkal, például meg a vízzel. Tehát ilyenkor nem szoktam ajánlani az adott illetőnek, hogy menjen, nem tudom, egy ilyen világkori körútra, nem tudom, egy ilyen óriási nagy hajóval. Tehát, hogy ez ilyenkor veszélyes.
De az bármiből származható heg legyen? Igen. Tehát azt nem kell tudni, hogy mi... Nem, és mégis ez összefüggésbe hozható, ez bizonyított dolog.
Igen. Mivel ez nem egy-két éves tudomány, tehát hogy ez már több ezer éve bizonyított.
Egymásra ragodnak a különböző tudások.
Úgyhogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy óvatosan. Ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben kerülni kell a víz. De inkább óvatosnak kell lenni.
De közben mennyire érdekes, találkozik két ember, mint ahogy mi is találkoztunk, az ember a másiknak a szemébe néz, ugye? Nem hiába mondják, a szem a lélek tükre, hát ennél sokkal többről van szó. Tehát mondjuk az első az, amit talán észreveszünk az arcon, ugye? Mert egymásnak a szemébe nézünk. Mit tükröz ez? Tehát ebből mit lehet leszűrni?
Ez megint attól függ, hogy tisztában vagyunk az adott tudománya, tehát tudjuk ezeket a kis trükköket, vagy nem. Tehát az első benyomás az független teljes mértékben attól, hogyha például, nem tudom, ismerjük ezt az ágazatot, és tudjuk például, hogyha valakinek pici a szeme, akkor az adott illető szereti nagyon elnyomni az érzelmeit, nem szeret annyira kommunikálni az érzelmeiről, illetve ami nagyon érdekes, hogy nagyon pontosak azok az emberek. Pont a tegnap hívott fel az egyik könyvelő kolléga, aki megkérdezte tőlem, hogy szeretne egy könyvelőt felvenni, és hogy ilyen gyors talpalót mondjak, hogy mi a legfontosabb így egy könyvelő kiválasztásánál, és mondom, pici szem, pici száj, nagy fül. És elmosolyogta, hogy amúgy a pici szem az azt jelenti, hogy nagyon pontos az adott illető. Uh-huh. Viszont az érzelmeit el tudja rejteni.
De akkor most az jut eszembe, hogy ezt mondjuk örökölhetjük is a családban. Persze. Generációkra visszamenőleg mindenkinek pici a szeme, és úgy áll, igen, a szeme, és mégsem ízzük ugyanazt a foglalkozást, vagy nem ugyanazzal foglalkozunk. Mégis akkor a személyiségünk meg... egyelő, ugyanolyan?
Nem, nagyon érdekes, hogy azért születünk a földre, hogy változtassunk. Például, akinek pici a szeme, az elnyomja az érzelmeit, és nagyon érdekes, hogy vannak olyan illetők, akik például eljönnek hozzám arcelemzésre, és azt mondják, hogy igen, hogy elnyomtam az érzelmeimet, viszont most már teljes mértékben tudok beszélni és megnyílni másoknak, viszont ez egy olyan program volt, amit le kellett küzdenie, tehát, hogy meg túl kellett lépni, és természetesen meg kellett tanulni ezt az adott készséget. Nagyon gyakran van olyan, hogy azt látom az illetőn, hogy egy introvertált személyiség viszont a rendezvény szervezőként dolgozik, és természetesen extrovertáltá válik, tehát hogy így bárhogyan is nézzük, ez így kialakul.
Na akkor most jön a lényeg, itt ülök én, egymás szemébe nézünk, akkor elemezzünk engem, és várom az őszinteséget, ugye tulajdonképpen nem ismertük előtte egymást, most találkoztunk először, akkor rajtam mi látszik?
Hát egyrészt a szakmádnak nagyon jól megfelelsz, mivel a szád teljes mértékben ahhoz tartozik, hogy a szakmádnak nagyon jól illeszkedsz be. A szemöldököd alapján azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok jó emberrel tudsz együttműködni, tehát független az, hogy jó vagy nem jó, de nagyon sok emberrel tudsz együttműködni, mivel távol van a két szemöldök egymástól. Próbálom itt mutatni,
tényleg,
csak
hogy majdnem összenő. Igen.
Ezeknél a személyeknél, akiknek összenő, nagyon jó olyan feladatokat adni, ami például teljes mértékben egyedül elvégzi. Ő általában így bezárkózik, egyedül elvégzi a feladatokat, és tökéletesen tudja teljesíteni. Ezen kívül te szeretsz emberekkel kapcsolódni, szeretsz emberekkel beszélgetni, és ez nem csak egy arc elemed mutatja, tehát a szemöldököd is, a szádon, itt az orr és a száj közti rés is természetesen. Ezen kívül teljes mértékben az utadon jársz, próbálok így nagyon röviden.
Jó, igen, mert hogy ez is az egyik lényege, hogyha valaki találkozik egy arcelemzővel, hogy igazából kap egy, mert lehet, hogy ismeri önmagát, de kap egy visszatükrözést, vagy meglepetést is lehet okozni neki?
Lehet, és ilyenkor van olyan, hogy egyetért vagy nem ért egyet az illető. Például nem tudom hány éves vagy, de 40 éves korod környékén biztos, hogy volt valamilyen ilyen megrázó pont, ilyen nagy változás az életbe. Egy ilyen, vagy egy pozitív, vagy egy negatív.
Pozitív, mert a 40 után született nem sokkal a kisfiam.
Igen, igen, és ez a kis pici ránc mutatja itt az orrod között. Tehát, hogy nagyon, két szemed között, igen, az orrodon. Tehát, hogy ilyen apróságok, ami nagyon meghatározza.
Be lehet csapni egy arcelemzőt? Mert ugye, amikor azt mondjuk, hogy minden rá van írva az arcunkra, akkor te tulajdonképpen, és ha ön tulajdonképpen tud ebből olvasni, akkor mégiscsak, igen, valós ez a kérdés, hogy mibe tudjuk-e csapni, el tudunk-e rejteni az arcunkon dolgokat?
Nem, az arcunkon nem. Az arcunkon egyáltalán nem. Az tény, hogy van olyan, hogy változik az ember, és ezt a változást, ezt én nem látom, mivel egy teljesen idegen emberről van szó, és nem tudom azt, hogy milyen életutat ment végig.
Igen.
Viszont a változás az sokkal nagyon jelentős, és nagyon meghatározó az életben. Tehát ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy ha valaki introvertált, és megtesz mindent annak érdekében, hogy extrovertált legyen, akkor természetesen meg tud változni.
Ugye most tulajdonságokról, meg személyiség jellemzőiről beszélgettünk, de hogy az is ott van, hogyha mondjuk nem vagyunk egyensúlyban, a pszichés állapotunkra gondolok, vagy éppen a belső szerveinknek van bizonyos zavara, tehát akár betegségekre is tudunk utalni.
Igen, viszont én ezzel nem szeretek foglalkozni, mivel bárhogyan is nézzük, ez mégis az orvostudomány. Tehát, hogy ez inkább Kínában nagyon mélyen szokták elemezni, én ezzel nem szeretek foglalkozni, megmondom őszintén, de például egy ilyen apróság, hogyha pattanás jelenik meg az arcunkon, az azt jelenti, hogy van kisebb nagyobb problémánk az életünkben, amit meg kell oldani. Tehát, hogy valami nincs rendben, nem vagyunk harmóniában. Tehát ez egy ilyen apróság.
Akkor sok mindent megértünk ezáltal. Tehát nagyjából meg lehet tudni azt, hogy miért működünk úgy, ahogyan működünk, mert sokszor nem tudjuk értelmezni, hogy akár a cselekedeteink azok, mintha nem én lennék, ugye? És akkor erre lehet magyarázatot kapni.
Természetesen. Emellett nagyon könnyedén és tényleg nagyon jó hatással van, mivel hogyha pozíciót nem tudunk váltani, tehát hogy nem tudom milyen elhelyezkedni valamilyen munkahelyen pontosan, hogy mi a személyiségem, vagy ki vagyok valójában. Tehát ezekre a kérdésekre nagyon szép válaszokat lehet kapni, és nagyon szép úton el lehet indulni.
De olyan válaszokat is lehet kapni, ami a tudatalattinkban van, amiről alapvetően úgy nincs a mindennapokban sejtésünk, mégis elő lehet hozni?
Természetesen. A tudatalatti ez egy ilyen nagyon különleges kérdés, így inkább azt mondom, hogy a személyiség, amit 100%-ban így megjelenik, mivel nagyon gyakran a személyiségünket, a saját magunkat sem ismerjük 100%-ban. És ez egy nagyon, nagyon jó út ahhoz, hogy tényleg tudjuk, hogy pontosan hova, merre kell elindulnunk, mit kell tennünk, miben kell fejlődnünk.
De azon gondolkodom, hogy most itt ülünk egymással szemben, és ha én egy fényképet adok oda önnek, akkor a fénykép alapján mit lehet elmondani? Vagy ugyanannyit el lehet mondani egy arcról?
Nagyon sok mindent. Általában egy ilyen konzultáció magánszemélyekkel ilyen 45 percen keresztül történik, vagy online, és természetesen minden ponton így végigmegyünk, és tanácsokat is szoktam adni, hogy pontosan hogyan is kéne, vagy miben kéne változtatni. A ráncokat is el lehet tüntetni például ennyire ilyen apróságokkal, hogyha, mert valakinek van gyászránca, ez a szem szemünknél, tehát hogy egészen ide az orcáinkig megy le ez a ránc, és nagyon érdekes, hogy amikor feldolgozzuk azt a gyászt, már mivel kapcsolatban, tehát lehet munkahelyel kapcsolatban is, hogy gyászolunk. És amikor feldolgozzuk ezt az adott gyászt, akkor nagyon könnyedén el tud tűnni az adott ránckrémek nélkül, beavatkozás nélkül, tehát hogy ez nagyon meghatározó.
Alexandra, mindjárt folytatjuk, de ugye azt szokták mondani, sőt, és már erről már olvastam, hogy Napóleon sem alkalmazott olyan embert vezető beosztásban, akinek az orcát nem vizsgáltatta meg előtte elemzővel, és itt közben van. Alexandra bólogat a stúdióban. Szóval a nemzetközi HR gyakorlatban is ismert már ez a módszer, és alkalmazzák. Telefonon kapcsolódik hozzánk Pap Gábor, a Stratos Magasépítő ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő asszony, és üdvözlöm a hallgatókat.
És gondolom Gábor hallgatta velünk ezt a beszélgetést, amit már itt a stúdióban, úgyhogy ezt folytatjuk mindenképpen, mert hogy az önök cégénél is ugye 2024 óta alkalmazzák mindezt, de miért érezték ezt fontosnak?
Hát mi 2024-ben kezdtük el beépíteni a folyamatainkba ezt a módszert, és itt alapvetően cégvezetőként ez volt a célom, hogy a leendő kollégákról a lehető legpontosabb képet kapjam, amit egy klasszikusan életrajz, vagy egy hát sablonos állásinterjú egyszerűen nem képes megmutatni, és akkor elkezdtünk kutatni olyan szakértőt, aki mélyen ismeri a nonverbális jeleket, és pontosan tudja, hogy hogyan kell ezt alkalmazni az üzleti kommunikációban, és hát nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a magyar piacon, főleg speciálisan céges korporét szinten, és amikor megtudtuk, ugye, hogy vannak erre kifejezett olyan szakértők, mint Alexandra is, aki a doktoriát is kifejezetten ebből a témából írta, így kezdtük el ezt a módszert alkalmazni cégen belül is.
Na akkor mondjon példákat, mert én most csak kapizsgálok itt tulajdonképpen úgy, hogy még egy ilyenben nem vettem részt, de hogy például észre lehet venni, és aztán majd Alexandrával is beszélgetünk még az, hogy ki jó mondjuk vezetőnek, vagy csapatjátékosnak, vagy nem tudom, mit néznek ilyenkor, mi fontos az önök cégénél, amit akár le tudnak olvasni így?
Hát ugye ez úgy történt, hogy én szkeptikus voltam ugye magával a témával kapcsolatban, ugye van egy guru, aki ránéz egy személyre, egy arcra, és akkor megmondja, hogy kicsoda, micsoda, milyen traumái voltak, és ugye puding próbálja az evés. Úgy kezdtük el ezt az együttműködést, hogy önmagamon teszteltem ezt a módszert, és nagyon bevált. És ezt követően gyakorlatban úgy kezdtünk el működni lényegében, hogy a szakértő folyamatosan jelen van egy állásinterjú során, aki jön jelentkező részt vett az interjún, és figyeli a beszélgetés, jegyzeteket készít, nem akasztja meg a folyamatot, a jelöltnek ez egy lényegében teljesen természetes szituáció, és ugye miután a jelölt távozott, mi ketten leülünk, és részletesen átbeszéljük a tapasztalatokat, elemezzük azokat a kulcs tulajdonságokat, amelyek a munkavégzést támogatják, vagy éppen nehezítik az adott pozícióban.
Hát akkor gondolom volt is már pozitív és negatív példa is, tehát hogy mennyiben segíti ez a kiválasztást, vagy éppen lerövidíti, vagy volt olyan, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy akkor egy igent mondjon?
Igen, ez rendkívüli módon én azt gondolom felgyorsítja a döntést, és ugye cégvezetőként elsősorban a pénzben mérhető megtérülést vizsgáljuk, és ugye miért éri meg ezért fizetni, és lényegében ez explicit módon mutatja ki, hogy a leendő kollégát mivel lehet ugye a legjobban motiválni, hogyan lehet a teljesi, vagy hogyan teljesi stressz helyzetben, milyen a kommunikációs stílusa, akkor nem beszéltünk ugye egy hónapokat a betanulással és a kísérletezéssel. Ugye itt azonnal a számára legproduktívabb környezetet tudjuk biztosítani a munkavállaló számára, és ugye üzleti szempontból ugye ez nem csak hogy fogalmazzam meg, azt növeli, hogy a teljesítmény és a gyorsabb produktum az jelen legyen egy munkavállaló teljesítése közben, hanem ugye azt is minimalizáljuk ezzel, hogy a hibás felvétel kockázatot jelent ugye a cég működése életében, ami ugye egy úgymond legdrágább dolog, mert hogyha rossz kollégát alkalmazunk, akkor lényegében egy elvesztegetett betanulási időt fizet meg a cég.
Így van, ez drága mulatság. Pap Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és Tóth Alexandra itt van még a stúdióban. Ki keresik önt, Alexandra?
Magánszemélyek természetesen, és vállalkozók, tehát hogy cégvezetők általában, illetve hát a leggyakrabban a HR osztályról. Igen.
Akkor most már ennek alapvetően híre ment mindenképpen, de azon gondolkodom, hogy nagyon sok nő használ az arcához bármiféle feltöltést, amitől már sem a mosolyunk nem olyan, sem a ráncaink nem ott vannak, vagy eltűnnek. Ilyen esetben ez mennyire tudja befolyásolni az arcelemzést?
Nagyon, és ez nem az én kutatásom, hanem Amerikában végeztek egy kutatást, ami kimondottan arról szólt, hogy mutatta különböző érzelmeket olyan nőknek, akiknek például botox volt az arcukban, és olyan nőknek, akiknek nem volt botox. És nagyon érdekes, hogy az empátia sokkal magasabb szinten volt azoknál, akik nem használtak botoxot, tehát az érzelmek eltűnnek maga a botoxsal együtt. Tehát mivel nem tudjuk annyira kifejezni az érzelmeinket, nem tudjuk annyira kifejezni azt, hogy mennyire empatikusak vagyunk az adott illetővel szemben, pontosan emiatt változik az ember is.
Kérdezi egy hallgató, írja nekünk, hogy vajon pszichológiai betegségek is ott vannak-e, kirajzolódnak-e az arcunkon?
Hát ez nagyon attól függ, tehát hogy ez vele született vagy nem vele született dolog. Általában azt mondja a tudomány, hogy igen, hogyha nem vele született dolog és úgy jelenik meg az adott betegség, akkor meg szokott jelenni az arcon is, de annak idő kell, tehát hirtelen nem.
Ugye, ahogy nő egy gyerek, egy kisgyerek, úgy változik, szoktuk mondani, a személyisége. Meg hát, hogyha fényképekre nézünk, akkor tulajdonképpen az arca is. Tehát először a személyiségünk, és ahhoz kapcsolódik az arcunk? Hogy is van ez?
Hát megvan az arcunk, és van utána természetesen a nevelés. És nagyon érdekes, hogy a nevelés igenis befolyásolja azt, hogy hogyan például változik az arcunk ilyen csecsemőkortól egészen gyerekkorig. Nagyon érdekes, hogy a traumák is meglátszódnak, különböző hegeket kapunk gyerekkorba, ez is természetesen mind befolyásolja, és meghatározó tényezőként jelenik meg. Úgyhogy igen, és nagyon érdekes, hogy a pici babáknál és látszik az, hogy milyen a személyiségük, például a fülük alapján, a szemük alapján, a szemöldökük alapján, az orruk alapján, úgyhogy igen.
Akkor az ön kis babája, mert elmondhatom gondolom a hallgatóknak, hogy egy 2 hónapos babája van, őt is figyeli?
Természetesen kielemeztem arra, amint megszületett. És nagyon érdekes, hogy változott is, tehát hogy a füle szélessége, például, hogy mennyire kockázatvállaló, teljes mértékben változott, és megnőtt a picike kis füle, hogy szélesebb lett. Utána, hogy mennyire, hogy velünk fog élni, vagy nem fog velünk élni, ez is természetesen a fülén le van írva, de ezt 18 éves kor után természetesen, de ezt is részletesebben lehet majd
átbeszélni. Én pedig köszönöm ezt a beszélgetést dr. Tóth Alexandrának, aki arcelemző, nonverbális kommunikációs szakértő.
Nagyon köszönöm.
Most pedig a hangtárunk következik, és egy rétesbolt történetét hallják.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Fenn az ég, lenn a föld, kettő között él egy hölgy, alig több, mint 4-5 éves, kész a mákos rétes.
Van, akinek a mákos, másnak a diós, vagy éppen az almás a kedvence. A főváros szívében járunk egy apró generációkon átívelő családi vállalkozásban, amely 1926-ban még pékségként indult, mára azonban a kézműves réteskészítés valóságos szentélyévé vált. Márton Mátyásnak, a rétesbolt tulajdonosának története igazi kuriózum. Miért és miként vált egy egykori ügyészből elhivatott rétesmester?
A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak. Azt tették a rétesbe, ami volt. Hol alma, hol körte, hol szilva, hol sárgarépa, hol sütőtök. Mindaz, amit éppen a háztájból elő tudtak állítani.
Ez az egyszerű, mégis zseniális vidéki örökség kelt új életre Budapesten, amikor 1926-ban megalakult a családi üzlet.
A boltot az apósom alapította 1926-ban, de az nem egy rétes bolt volt, az egy pékség volt több ilyen nagy kemencével. 52-ben államosították az üzletet, és a repertoárban szerepelt a rétes is.
Kevés alapanyag és rengeteg kétkezi munka. A családi alapokat Mátyás apósa még egy egészen távoli országban, Törökországban alapozta meg, hazahozva a fenséges baklava tésztájának titkait is.
Pékként dolgozott, majd Törökországba került, ott tanulta meg ennek a tésztának a készítését, de ez a tészta alapjában véve inkább hajaz a baklavának a nagyon vékony tésztájára. Ez egy egyedi recept.
Itt két elszánt ember vitte hátán az évszázadot. Az apóség 60 évig, Márton Mátyásség pedig immár 40 éve őrzik a lángot. Arra a kérdésre, hogy nem hiányzik-e neki a korábbi precíz jogászi pálya, csak mosolyog, szerinte az egykori ügyészi munka és a rétes készítés között van egy hatalmas alapvető különbség.
Amikor én ügyészként dolgoztam, ráadásul speciális ügyészként dolgoztam, én rendeltem el a nyomozást, én hallgattam ki a gyanúsítottat, én írtam meg a vádiratot, én képviseltem a vádat a bíróság előtt, de ez hónapokba ad abszurdum, évekbe tellett. Itt meg nagyon egyszerű, betekerjük a rétest, kitesszük, odaadom, és az ítélet mindjárt ott van az elfogyasztó arcán.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most pedig hírekkel folytatjuk két percben, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve az elektronikai és az optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra. Az eszköztató alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki a szakemberek. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét. A megszokottnál később, július 30-án rajtól idén a kék szalag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak. A mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután 24-29, este 12-22 fok lesz. Tavaink 21-23 fokosak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4:10 és fontos témával folytatjuk, mobilozás autóvezetés közben. Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal adatai szerint egyre több fiatal vallja, hogy vezetés közben akár videókat is figyel. De vajon Magyarországon? Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság szerint 6-szor nagyobb az esély arra, hogy egy közlekedési baleset kialakul, ha a sofőr vezetés közben a telefonját nyomkodja, mintha ittasan ülne a volán mögé. De vajon használhatjuk mobilunkat vezetés közben? Mert hiába tilos, sokan élő közvetítéseket néznek, közösségi oldalakat böngésznek. Ezekről beszélgetünk hamarosan szakértőnkkel, de előtte jöjjön López Brigitta összeállítása, aki autóvezetőket kérdezett a témában.
Szokott-e vezetés közben mobiltelefont használni?
Igen.
És milyen formában?
Hát csak nyomkodva, vagy a matérkép használat.
Kezébe veszi a telefont?
Nem, hát ugye van egy ilyen ablakos tartó, ez a tappancsos, amivel ugye föl van az ablakon, és ugye ott lehet azért nyomkodni kell, de néha, de alapvetően nem.
Kihangosítja.
Igen, az a másik.
Mennyire vonja el ez a figyelmét a vezetéstől? Történt már valami probléma?
Hál' Istennek nem.
Tudja azt, hogy nagyon sokan például a kezükbe veszik a mobiltelefont, és úgy telefonálnak, amit a jogszabály tilt. Mit gondol, miért csinálhatják ezt, holott tudják, hogy akár balesetet is okozhatnak?
Hát gondolom érdektelenség, nem foglalkoznak velük, biztos, hogy nem történhet ilyesmi.
Igen, vezetek.
Mióta vezet?
16 éve.
Használ közben mobilt?
Nem használok, csak amikor a GPS-t nézem. Nem szoktam hívást kezdeményezni, felszoktam venni, hogyha nagyon fontos, kihangosítva. Az, hogy levegyem a szemem az útról, az nem megy. Három gyerekem van, és felelős vagyok értük, amikor az autóban vannak, vagy bárkiért, magamért is, meg az utastársaimért is.
Amikor felveszi a telefont, akkor mennyire tud figyelni az útra?
Nagyon meg kell néznem, hogy mikor veszem fel a telefont. De hát most egy nyugalmas úton is, balról, vagy jobbról, vagy bármikor jöhet egy roller például, úgyhogy nagyon meg kell néznem. Volt már olyan, hogy lehúzódtam, amikor fel akartam venni telefont, pláne városban. Olyan a városnak a kerékpáros, meg rolleres magatartása, hogy hiába tudok én vezetni, hogyha más nem.
Ön szerint miért van az mégis, hogy többen mondjuk élőznek vezetés közben, vagy mondjuk akár videókat néznek?
Hát az élőzés az azért van, hogy megmutassák, hogy milyen vagányok és milyen vagány kocsiuk van. A kocsi belső az nagyon sokat számít egy ember presztízsének a megállapításához. A videónézés meg fogalmam nincs egyszerűen, hogy miért néznek videókat. Valószínűleg túlságosan kevés inger éri őket az úton.
Büntették már meg mondjuk telefonozás közben?
Soha, semmiért.
Hát vezetés közben általában nem szoktam mobilt használni, de hogyha hívnak, akkor fölveszem.
És hogy veszi fel a telefont? A kezében veszi fel, vagy kihangosítóval?
Kezembe szoktam venni, igen.
Tudja azt, hogy ezt büntetik?
Az az igazság, hogy ezen még nem gondolkodtam el. Kézbe venni se szabad? Ezt nem tudtam.
Most, hogy már ezt megtudta tőlem, jövőben fog erre figyelni?
Figyelni fogok, de hát ezt nem ígérhetem, hogy nem használom a mobilt.
Önnél például nem vonja el a figyelmet? A telefonálás oda tud figyelni az útra?
Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
De akkor nem gondolja, hogy ezen változtatni kellene?
Nem.
SMS számunk 0-39-666, várjuk továbbra is az üzeneteiket, tapasztalataikat, és írják meg, hogy önök vajon hogyan szoktak telefonálni, ha telefonálnak vezetés közben, vagy akár kaptak már büntetést emiatt. Vendégünk Dobrocsi Endre, közlekedésbiztonsági szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Közösen felkaptuk a fejünket, ugye, amit itt az utolsó úr mondott, hogy teljesen természetes számára, hogy a kezébe veszi a telefont, és úgy telefonál. Na, mit szól ehhez?
Hát ez elég baj. Gyakorlatilag tapasztalt járművezetőnek tűnik legalábbis a hangjából, és még ha saját magától némön arra rá, hogy alapvetően a közlekedés minden mozanatára figyelni kell, és legalább amikor felhívja valaki a figyelmét arra, hogy ez komoly veszélyt jelent, tehát legalább ekkor kellene átkapcsolni, hogy hú, valóban eddig megúsztam ezt a jellegű tevékenységemet, hogy jobban fogok odafigyelni rá. Számomra kicsit megdöbbentő, hogy még ennek ellenére mindig azt mondja, hogy továbbra is fel fogja venni a telefont.
Mert hogy nem arról van szó, hogy éppen nem jöhet egy fontos hívás, csak ugye, hogy ezt hogyan tesszük. Tehát ugye ki tudjuk helyezni, de akkor ő mondja leginkább, ugye a műszerfalra. Tehát vannak itt megoldások, egyfajta kihangosítás, nem feltétlen kell, hogy a kezünkbe legyen, mégis sokan elkövetik.
Hát abszolút fontos hívás, az gyakorlatilag mindig érkezhet. Csak azt kell figyelembe venni, hogy abban az időpillanatban mi a legfontosabb. Egy hívást valószínűleg meg tudnak majd ismételni később is. De akkor, amikor közlekedünk az úton, ott bármikor történhet olyan jellegű beavatkozást igénylő forgalmi szituáció, amikor teljes mértékben arra kell koncentrálnunk, ami éppen előttünk zajlik. Arról nem is beszél, hogy valóban egy picit átkapcsol az ember agya akkor, amikor telefonál, tehát még a kihangosítóval is. Ez hasonló ahhoz, mint amikor a járműben vannak utasok, és velük beszélgetünk. De azt kell tudomásul venni, hogy a két kézre szükség van. Alapvetően és elsősorban a kormányzásra. Nyilván akkor, amikor valamit bekapcsolunk, egy fűtést vagy bármit, arra az időpillanatra elengedjük egyik kézzel a kormányt, de utána visszafogunk rá. Valószínűleg, hogy aki már megtapasztalt mondjuk egy első kerékdúr defektet, egy másodpillanat alatt következik be, és nem tudja egy kézzel irányítani a járművet. Tehát ezek olyan jellegű dolgok, amit azt gondolom, hogy mindenféle megtapasztalás nélkül is meg kell, hogy tudjon érteni valaki. Nyilván arról már nem is beszélünk, hogy SMS-t írnak, sőt, találkoztunk olyannal, hogy videófilmet nézett a tabletjén, miközben vezette a járművet. Tehát ezek olyan jellegű dolgok, amik szerintem egy józan járművezető tekintetében megmagyarázhatatlanok.
Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az 1-2-3-4-5 másodperc, amíg akár lenyúlnak a táskába, oda nyúlnak, rápillantanak egy kijelzőre. Hát mi történhetne ennyi idő alatt? Holott nagyon sok minden történik ennyi idő alatt.
Általában egy átlagos képességű járművezetőnek olyan 0,7-1 másodperc körül reakcióideje van. Ez azt jelenti, hogyha 50 km-es sebességgel halad a jármű, ezen egy másodperc alatt körül 14 métert halad a jármű, anélkül, hogy meg tudna állni. Na most, hogyha lenézünk a telefonra, a táskába, bárhová, az biztos, hogy több mint egy másodperc, de maradjunk csak az egy másodpercbe. Tehát a jármű úgy halad 14-15 métert, hogy a járművezető nem kontrollálja ennek a mozgását, nem kontrollálja azt, hogy mi történik előtt, egy bármilyen fáradatlan esemény történik, rá nem tud reagálni. Majd ezt követően jön megint az egy másodperces reakcióidő, tehát gyakorlatilag 2x14 métert gurul az autó a megállásig, és most csak egy 50 km-es sebességről beszélünk. Mondjuk egy 70 km-es sebesség esetében az egy másodperc alatt majdnem 20 métert gurul az autó. Tehát ez alatt igenis történt, és nem, hogy a 14 méter alatt, akár 2 méter alatt is. És ha nem tud megállni a járművel, legalább egy kormánymozdattal ki tudja kerülni az akadályt. Előtte hirtelen megállnak, kilép valaki takarásból. Számtalan dolog történhet, amelyre a járművezetőnek reagálni tudnia kell. A KRESZ vonatkozó rész egyébként úgy fogalmaz, hogy a járművezetőnek úgy kell közlekedni, hogy meg tudjon állni minden olyan akadály előtt, amelyre adott útszakaszon számítani kell. Hát egy testen azt gondolom, hogy ezek a jelenségek abszolút várhatóak.
Ugye úgy fogalmaztam a felvezető anyagnál, hogy 6-szor nagyobb az esély arra, hogy egy közlekedési baleset kialakul emiatt, tehát hogy valaki a telefonját nyomkodja, mint a ittasan ülni a volán mögé. Ha ez így van, akkor ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató
Hát egyik sem veszélytelen. Persze, azt gondolom, hiszen az alkohol befolyásoltság alatt a reakcióidő sokkal jobban megnő, tehát az egy másodperc az a háromszoros, négyszeres, ötszörösére is fel tud növekedni, illetve rossz döntések nyilván akkor születhetnek. Tehát gyakorlatilag az, hogy a telefont nézi, nem csak fizikálisan vonja el a tekintetét a szélvédőről és a jármű környezetéről, hanem még gondolatba is átlép egy másik dimenzióba, szabad így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben kilép abból a közlekedési szituációból, ami benne van, és nem fog tudni helyesen reagálni, bármi történik is, márpedig ebbe a felnőtteknek írt társasjátékba csak úgy lehet részt venni, hogy mindig készen állunk arra, hogy a bármi váratlan történik, azt próbáljuk meg megoldani. Nem biztos, hogy sikerül, de ha nem teszünk semmit, akkor szinte garantált, hogy valami tragédia történik.
Közben nézem, mit írnak a hallgatók, azt mondja Robert, hogy felveszem a telefont az autóban, hát tudja, erre találták ki a headsetet. Hát igen, tehát vannak azért felelősebb emberek, akik valóban, amikor beülnek a kocsiba, akkor az az első, hogy ilyen szempontból is biztonságban legyenek, de alapvetően büntethető, vagyis hát inkább úgy fogalmazok, szabályt sért az is, aki csak a kezében tartja.
Abszolút. A Kressz vonatkozó össze aként fogalmaz, hogy a gépkocsiban menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem szabad használni. Ez alól kivételt képez az, és ezért hangsúlyoztam a menet közben, hogy akkor, amikor forgalmiokból áll ez a gépkocsi, akkor természetesen ennek nincs jogi akadálya. A kétkerekű járművek vonatkozásában a Kressz még ez esetben sem engedi a kézben tartott rádiótelefon használatát. Tehát amennyiben forgalmiokból áll a motorkerékpáros, ő akkor sem használhatja, még a gépkocsiban ülő természetesen ezt megteheti. Tehát maga a Kressz és tiltja ezt a jellegű magatartást, de azt gondolom, hogy ha nem lenne megfogalmazva a Kresszben egy józan gondolkodású járművezető, akkor is tudja, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem teszünk menet közben.
Így van, hát ezeknek utána kell járni, hogyha valaki nincsen tisztában ezzel, de mondjuk piros lámpánál áll az autó, nagy a sor, és akkor azt mondja, fogja magát, most elintézi a dolgait.
Gépkocsi tekintetében ennek nincs jogi akadály, tehát ezt teheti. Nyilván azért közben figyeli a forgalmat, hogy mikor indul majd meg az a sor, tehát a Kressz határozottan fogalmazza a tekintetben, hogy menet közben, és itt a fizikális menetet érti a jogalkotó, tehát valóban ő forgalommal résztvevő járművezető, de ő megengedi azt ebben a megfogalmazásban, hogy akkor, amikor a piros lámpánál áll, akkor ő használhatja.
Baleseteknél hány esetben lehet ezt bizonyítani, hogy mondjuk egy ilyen miatt történt, egy telefonálás miatt történt az a baleset?
Nyilván lényegesen bonyolultabb mondjuk, mint egy sebesség túlépésnek a bizonyítása. Van, amikor ez valóban látható, ennek a használata, de nyilván, ha bekövetkezik egy baleset, akkor nyilván a illetékes hatóság vizsgálja ennek a minden körülményét. Ott van bekapcsolva mellette egy telefon, tehát éppen akkor kiesett a kezéből, amikor a baleset bekövetkezett, vagy végső esetben, ha már olyan jellegű súlyabb baleset és valóban minden részletet kiterjedően vizsgálni kell, akkor a cella információk alapján ez bizonyítható, hogy bizony ezt használta. Nyilván az, hogy most ezt kihangosítóval használta, vagy kézben tartva, egy picit nehezebb ennek a bizonyítása, de mondjuk akkor, hogyha eleve nincs is maga a telefonra csatlakoztatva a kihangosítóra, akkor azért viszonylag nehéz azt megmagyarázni, hogy nem volt a kezébe az a készülék.
Az új Kressz kapcsán terveznek ebben változtatást, vagy még szigorítást?
Én azt gondolom, hogy a jelenlegi Kressz vonatkozó része elég világosan és egyértelműen fogalmaz ebben a tekintetben. Én most nem igazából látom annak indokoltságot, hogy ebben bármi nemű szigorítás szükségeltetik, hiszen világos a megfogalmazás. Legfeljebb abban lehetne segíteni, és abban lehetne változtatni, ami nem feltétlenül a Kressznek a része, hogy ennek a felderítése, ellenőrzési metódusa az lehet, hogy egy picit lehetne hatékonyabb, hogy még kevésbé tudjanak kibújni az ilyen jellegű cselekmények szankcionálása alól.
Itt közben írnak a hallgatók, és nézem itt az SMS falat, azt mondja, valószínűsítem, hogy vizet inni is csak akkor szabad, ha áll az autó. Hát néhányan kicsit pikérten fogalmaznak, azért itt másról van szó, mint ahogy ő például, ha arra gondolok, amit mondott, hogy egy másfajta tudatállapotba kerülünk, amikor beszélünk valakivel, és a figyelmünk máshova fókuszál. Ugye nem erről van szó, amit a hallgató ír. Ez természetes. Hát,
nyilván a szomjúság az egy belső inger, de gyakorlatilag igen. Tehát válasz az egy szóval, hogy valóban így van, tehát akkor, amikor áll az autó. Tehát magát, a járművezetést nem szabad egyéb olyan dolgokkal gátolni, amely adott esetben komoly gondot jelenthet. Tehát az, hogyha elengedi a kormányt, azt valóban az előbb mondtam, csak a szükséges mértékben, csak indokkal. Tehát oda nyúlunk egy fűtéskapcsolóhoz, vagy rádiót bekapcsoljuk, vagy bármi, ami ma már azért a legtöbb kormányról vezérelhető történet. De olyan jellegű dolog, ami hosszabb ideig elengedő a kormányt, az nyilván nem engedett. Az, hogy a figyelem mennyire kapcsolódik le a közlekedésről, hát azért gondoljunk bele, amikor beszélgetünk valakivel, mondjuk a telefonon, óhatatlan, hogy valami virtuálisan szinte magunk elé képzeljük azt a helyzetet, azt a szemét, tehát ezekkel kapcsolatban biztos, hogy egy nagyon picit a figyelem eltávolodik a járművezetéstől.
És közben olvasom még itt az SMS-eket, azt mondja, amikor elütött egy autó zebrán zöld lámpánál, akkor előtte pont azt gondoltam át, amikor álltam a pirosnál, hogy majd ha átmegyek, utána fogok telefonálni. Kimaradt utána egy automatikus jobbra nézés, és akkor már ott is a baj. Szóval, hogy igen, az esetek ezt igen láthatják.
Ő már korábban arra koncentrált, hogy akkor most mi is a szám, hogyan fogom felhívni, hol is van a telefon a zsebembe, táskámba, kesztyűtartóba, és már is gyakorlatilag elment a figyelme ahelyett, a fontos tényező helyett, hogy gyalogátkelő hely felé közeledik, és vélhetően ott azért majd lehet, hogy valakinek elsőbbséget kell adjak.
Fontos dologról beszélgettünk, mert hogy úgy érzem még mindig, hogy nagyon sok ember nincsen tisztában a veszélyekkel. Köszönöm, hogy itt járt nálunk Dobrocsi Endre, közlekedésbiztonsági szakértő.
Én köszönöm.
És akkor most kultúrával folytatjuk. Ukrán könyvespolcot nyitottak Egerben. Az a cél, hogy az ukrán felnőtt és gyermekirodalom, a kortárs művek hozzáférhetőek legyenek. Magyarországon jelentős ukrán közösség él, de nem csak nekik szól a kezdeményezés, minden olvasót szívesen látnak. Mindez Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben már sikeresen működik. Pilisi Csenge riportját hallják.
A könyv az egy érzelem, az egy emóció.
Mondja Sándor Fegyír, Ukrajna magyarországi nagykövete.
Igen, ez egy nagyon fontos hely, ahol meg lehet érinteni a saját kultúrát.
Az együttműködés keretében az ukrán konzulátus biztosítja a könyvállományt, míg a könyvtár a gyűjtemény elhelyezését, bemutatását és gondozását vállalja, mondja Tőzsér Istvánné Géci Andrea, Bródi Sándor könyvtár igazgatója.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Bródi Sándor könyvtár is csatlakozhatott azoknak a könyvtáraknak a sorába, akik ukrán könyves polcot működtethetnek. Én azt gondolom, hogy akik itt élnek nálunk Egerben, és kénytelenek voltak elhagyni a szülőföldjüket, akkor egy kapcsolódási pontot találnak a könyvtárban azzal, hogy a most megérkezett könyveket lapozgathatják, vagy igénybe veszik azokat a már meglévő nyelvkönyveket, amik segítik az ukrán, a magyar nyelv megértését. Mi úgy látjuk, hogy amióta itt élnek ukrán családok Egerben, nagyon sokan betértek a könyvtárba. Jöttek gyerekek, akik a lapozgatókat, a mesekönyveket is keresték, és jöttek felnőttek is, akik most sajnos még eddig meglehetősen sekély kínálatból tudtak választani anyanyelvi könyveket. Én bízom abban, hogy az ukrán könyves polc kezdeményezés kovásza lesz annak, hogy az emberek kapcsolódhassanak a könyvtárhoz, és mindenki, aki ide betér, találkozhasson az ukrán nyelvvel, az ukrán kultúrával is.
Milyen könyveket, milyen köteteket hoztak erre a jelképes polcra?
Általános irodalmi könyveket, ukrán nyelven.
Mondja Muska Vladislav, Ukrajna Nyíregyházi konzulátusának vezető konzulja.
továbbiakba fogunk hozni gyerekkönyvet is, hogy a gyerek részben is legyen egy gyerek ukrán könyves polc, és így mindenki meg tudja találni azt, amire szüksége van, illetve ha vannak is gyerekek, akkor el tud jönni a könyvtárba olvasni, tanulni, és közben a gyerekek meg tudnak foglalkozni gyerekkönyvekkel. Nagyon sok család itt találta az új otthonát. Ilyenkor fontos, hogy legyen valami kötődés a hazához, és mi abba bízunk, hogy a könyvtár ez a legjobb hely.
Össze is köti kulturális hídként tulajdonképpen a két népet, a két országot?
Ez egy kulturális híd a két nép között, ugyanúgy, mint Magyarországon a ukrán könyvespolcok. Ukrajnában megjelennek a magyar könyvespolcok, nem csak Kárpátalján, ahol vannak egész magyar könyvtárak a sok településen. Kelet-Ukrajnában Harkiv, Szumi, Nyugat-Ukrajnában Lemberg, Ivano-Frankovszkban megjelennek a magyar könyvespolcok, és ez nagyon fontos, mert az emberi kapcsolatok mindig az alap.
Ugye nem ez az első ukrán könyvespolc, ami itt Egerben megnyílt, több városban, több könyvtárban is működik. Jól? Sikeresen?
Igen, ez már a 35. sikeres kezdeményezés. Már több könyvtárba hoztunk egy vagy két pótlékot. Ez nem egy egyszeri akció, ez egy folyamat. Szoktunk felajánlani, ahogy vannak testvérvárosok, testvérkönyvtári kapcsolatot valamilyen kárpátaljai vagy más ukrajnai könyvtárral, hogy legyen szakmai kapcsolat a két intézmény között. Tapasztalatszerzésben, kutatásokban ez mindig csak pozitív és jó együttműködés.
És Siófokon a városi könyvtárban nyílt meg a 4. ukrán könyvespolc. A városban és környékén nagy számban élnek ukrán ajkúak, őket segítik, hogy anyanyelvi könyveket kölcsönözhessenek, olvashassanak. A tapasztalatokról kérdezem telefonon Tókáni Rózsa Andreát, a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermekkönyvtárosát. Jó napot kívánok, Andrea!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Örülök, hogy itt van velünk, és tudunk beszélgetni. Meséljen a tapasztalatokról, mert hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés. Kölcsönöztek-e sokan? Mekkora népszerűsége mindennek?
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom. Nagyszerű kezdeményezés volt, és nagyon örültünk, hogy szinte az első top 10-ben benne voltunk, akik megkapták ennek a lehetőséget. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják nekünk, hogy vannak gyermekek, akikről bár nem fog kiderülni számunkra első körben, hogy idegen ajkúak, mégis megtaláljuk őket, ugye ezáltal kiderül, hogy ők értik azokat a könyveket, amik ukrán nyelven kerültek be hozzánk, és így kerülnek forgalomba, kölcsönzésre ezek a könyvek.
És igazából mire van igény, mit látnak? Szép irodalomra, inkább gyerekkönyvekre, kortárs szerzőkre?
Szerencsések vagyunk, mert nagyon széles skálán kaptunk a könyvekből, tehát a mesék, a böngészők, kalandkönyvek, lapozók, meseantológiák, és a klasszikus, az újkori meség, illetve mindenféle kötet is megtalálható nálunk. Úgyhogy alapvetően itt a gyermekrészlegen azt mondhatom, hogy bármelyiket megnézhetik. Nagyon látványosak egyébként az illusztrációk, és nagyon jól mutatnak, még úgy is, hogy egymás mellé tesszük a magyar könyvváltozatát az ukránnak. Egy kicsit másabb rajzolatú, de nagyon szép mindegyik.
Hát nekik eleve fontos ez, mert vannak, akik ugye úgy szakadtak el, hogy nem szeretnének feltétlen itt élni, ha megtehetnék, és mégis akkor ezzel egy kicsit a kulturális örökségük megőrzése is ott marad velük.
Igen, ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, és azt tudom mondani, hogy nem csak az ukrán ajkúak, hanem a magyar ajkúak is ugyanúgy forgatják ezeket a könyveket. Az érdekességként is maga az, hogy ugye mindenhol, több helyen is találhatóak a könyvtárban nálunk.
Nyár a Siófokra azért érkeznek turisták, valószínűleg, hogy ukrán turisták is érkeznek, számítanak rájuk is, hogy mondjuk akkor kikapcsolódásként egy-egy regényt kikölcsönöznek?
Igen, természetesen, és ugye amellett, hogy az ukrán nyelvűeket, hogyha szóba kerül, az angol nyelvű köteteket is szokták keresni, az idegen nyelvű köteteinknél azok is megtalálhatók ugyanúgy.
És bővítik a kínálatot? Meg hát gondolom felmérik az igényeket, odaérkeznek akár gyerekek, akár felnőttek, és elmondják az igényeiket, hogy van-e erre lehetőség?
Igen, szerencsés helyzetben vagyunk, mert van erre lehetőség, nem olyan mértékben természetesen, mint a magyar nyelvű köteteket, illetve az egyéb idegen nyelvűeket, de ugyanúgy szoktunk vásárolni időszakosan ukrán ajkú könyveket is.
Tehát ha bemegy valaki önökhöz oda a könyvtárba, akkor igen, egy külön könyvespolcot rát, egy külön fal részt, ahol ezeket megnézheti, mert most visszautalok arra, amit mondott, hogy azért a magyarok is lehet, hogy szívesen forgatják ezeket, vagy meg szeretnék tanulni ezt a nyelvet.
Igen, amikor mi megkaptuk ezeket a könyveket, akkor mi kaptunk hozzá könyvespolcokat is, mert hát ugye szinte minden könyvtárhoz kapcsolódóan mi is könyvespolc problémával küzdünk, így kapásból könyvespolcot is kaptunk hozzá, úgyhogy egy egész könyvespolcnyi könyvet kaptunk első körben, amit fölcímkéztünk ugye az ország zászlójával, megjelöltük, hogy idegen nyelvű könyv, megjelöltük angol nyelven is, hogy hol található, illetve a gyerekeknek az alsóbb részen a lapozgatókat tettük, a böngészőket, és ahogy megyünk fölfele, úgy vannak az ifjúsági irodalom elhelyezve.
Sok olvasót kívánok önöknek, Tókáni Rózsa Andrea könyvtárost hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió Énekkarának quintessenciája a Sokszín bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sokszín bérletet keresse az rme.jeg.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, krónikával folytatódik a délelőtt, de előtte mondom, hogy miről hallhatnak még a mai műsorunk második órájában. Virágzik a hárs, a növénynek nagy múltja van hazánkban. Több száz éve ültetjük díszfaként, szépsége és illata miatt, de értékes gyógynövényként is.
Akkor érdemes szednem, amikor még nem nyílnak el nagyon a virágok, mert akkor még igazán értékes. Minden ilyen jellegű gyógynövényt szeretek megszedni. Nagyon sok éven át dolgoztam, és ma is dolgozok velük, és nekem rengeteget bizonyítottak.
Bozsik gazda mesél nekünk a jellegzetes szív alakú levelekről és sárgásfehér virágokról ismert hársokról. Aztán maradunk a gyógynövényeknél, és levendulatúrákra is invitáljuk önöket. Ez a júniusi virágzási időszak legnépszerűbb programja. Most Krónika, a stúdióban Ciprusz Éva és Szlotta Judit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. A magyar kormány nem blokkolja tovább a csatlakozást.
Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. 3000 állatot kell leölni.
A keleti határ mentén süt a nap. Helyenként futózáporok előfordulhatnak. 24-29 fok valószínű. Északnyugaton lesz hűvösebb.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A magyar kormány nem blokkolja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, miután sikerült megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A tervek szerint a csatlakozási tárgyalások első klaszterét június 15-én nyitják meg Luxemburgban. Brüsszel, Berek Patrícia.
Tegnap a bizottság napi tájékoztatóján a szóvivő is üdvözölte a Magyarország és Ukrajna közötti tárgyalásokat és a megállapodást, ami utat nyit a csatlakozási tárgyalásokhoz. A Politico azt írta, hogy Kijev még nem erősítette meg nyilvánosan a megállapodást. A később frissített cikkben a lap azt közli, hogy Andrii Sibiha ukrán külügyminiszter köszönetet mondott az Unió ciprusi soros elnökségének, az uniós tagállamoknak és intézményeknek, és nagyra értékeli Magyarország konstruktív hozzáállását is. A nyilatkozat azonban nem tér ki a magyar-ukrán megállapodásra. A Euronews is azt emeli ki, hogy a megállapodás részletei nem ismertek. Az unió soros elnökségét betöltő Ciprus eltökélt szándéka volt, hogy ellentétben a lengyel és a dán elnökséggel sikerrel kijárja a magyar vétó feloldását a kormányváltást követően. A dolgok gyorsan alakultak, miután Magyar Péter találkozott Ursula von der Leyennel. Tudtuk, hogy lesz megállapodás, mondta egy meg nem nevezett magasrangú diplomata, megjegyezve, hogy az uniós források feloldása segítette a folyamatot.
Az ír uniós elnökség célja a következő fél évben, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét, jelentette ki az ír miniszterelnök Budapesten.
Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az Egy Európa, Egy Piac tervet szeretné megvalósítani. Mint mondta, sebességet kell váltani a gazdaság teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, és csökkenteni kell az energiaárakat.
Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk majd az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnök asszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadításáról. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse Magyarországot az Európai Unióba.
Magyarország támogatja Írország azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerint eljárás lezárásában.
Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metszolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
Cser Palkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjárműadó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
A magyar mikrovállalkozásoknak szükségük van egy egyszerű és kiszámítható adózási formára. Erről az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke beszélt azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiszélesíteni a kisadózó vállalkozások tételes adójának elérhetőségét.
Németh László a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, üdvözlik, hogy a pénzügyminiszter széles körű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. Az IPOSZ elnöke hozzátette, a
adatokat a igénybevételi tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Németh László arról is beszélt, hogy a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre. Emellett valamilyen módon az érintettek nyugdíj és társadalombiztosítási helyzetét is rendezni kellene.
Nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre, így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására, mondta a közmédiában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány a gyermek és ifjúsági részvételi csoport megalakításával a diákokat is bevonja a pár beszédbe. Hangsúlyozta, elvárják, hogy a minisztérium folyamatosan egyeztessen minden szereplővel. Az ügyvivő a Nemzeti Alaptantervről azt mondta, azt nem szabad gyorsan változtatni.
Itt nagyon széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre van szükség, na de azon belül például a szabad tankönyvválasztás tekintetében igazán meg lehetne lépni azt, és szerintem meg is kell, hogy a kollégák, hogyha más tankönyvet akarnak használni, szülőkkel egyeztetnek, annak ne legyen már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy áról bére.
Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó válai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
Természetesen hatósági intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter, az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. A vírus emberre nem veszélyes.
Jelentősen csökkentek az árak a magyar tej ágazatban, mondta a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant. Már a 100 forint alá süllyedt kilogramonként, hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telep befejezte a termelést. 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk elszenvedni.
Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le ma a Gyesev Szombathely térségében.
A vasúttársaság reggel lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az autósokat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket.
Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK.
A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért 312 ezer forintos bírságra számíthat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen a főváros felé, Tatától Biatorbágyig, főleg a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt megnövekedett menetidőre kell számítani, érdemes az átterelt belső sávot használni. Bontják a terelést az M5-ösön Budapest felé, Lajos Mize és Táborfalva között. Csak egy sáv járható. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Kábeleket fektetnek az 51-es főúton a 72-es és a 77-es kilométer között. A forgalom félpályán halad, mindkét irányban torlódnak a járművek. Dolgoznak az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, ott is dugó alakult ki.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti az előrejutást a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Mogyoródi út előtt, ott a belső sáv nem járható. Szintén balesetnél helyszínelnek a Budakeszi úton a Szépjuhászné útnál, ahol emiatt a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Helyenként futózáporok előfordulhatnak, a Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, este 12-22 fok valószínű, északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Besenyei Márk és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva, viszont hallásra délben.
Műsorajánlat. Zene és személyiségfejlődés.
Egy hangszerek a megszólaltatása, jobb kéz, bal kéz, más csinál. Ez egy differenciált agyi dolog. Aki zenél, annak minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtalad ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Mert én zenészek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni.
Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Záborszky Kálmán karmester, címzetes zeneigazgató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Országos premier, Titkok tengere, új sorozat, június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4:11 van, és ahogy a megszokhatták, érkezik Bozsik gazda. Témánk a hársvavirág, az egyik legismertebb népi gyógynövény. A belőle készült tea pedig megfázásra, köhögés csillapítása és a stressz csökkentésére is alkalmas. Hatalmas, sűrű lombkoronája miatt pedig kiváló árnyékadó parkokban és sétányokon. Hallgassuk meg a hársról Zsoldos Barnabás összeállítását.
A szomszédomban van egy hársfa, és már figyeljük, várjuk, hogy mikor fog virágzani. Azt gondolom, hogy a hársfának külön nimbusza van a hazai gyógyászatban, a mindennapokban. Tóth Judit életmód tanácsadóval beszélgetek. Szokott szedni hársfa virágot?
A hársfát, a kamillát, mindegyiket igyekszem megszedni olyan helyről, ahol nem találkozik autóval.
Tehát ahol a mi kapunk előtt, a szomszéd kapuja előtt lévőt, azt azért nem ajánlja.
Ha van lehetőség, akkor olyan helyen célszerű szedni, ami a természet öleli át, és nem a közút, belsősorban ilyen erdős területeken érdemes.
Mi mindent lehet belőle készíteni, mert hogy leszedjük, ez rendben van.
Minden gyógynövényből, a tinktúrától, a teán át, a lekvárig, minden elkészíthető belőle. Szerintem leginkább a mi kultúránkban nagyon jól tudjuk, hogy amikor beköszönt a hideg idő, akkor a hárspa, a zsája, alapkellékei a konyhánknak.
Ez nátha ellen, hurutok ellen mire jó?
Nagyon jó izzasztó hatása van a hársfának, és a megfázás összes tünetét képes akár önmagában is enyhíteni. Ha ezt egy kevés mézzel párosítjuk, akkor meg különösen hatékony. Általában június elejé időszak az, amikor a hársfa virágot megszedjük a kis pálha levelekkel együtt. Ha nincs semmilyen ilyen jellegű kis szitánk, amin ki tudnánk szárítani, akkor akár egy szúnyogháló darabot szépen kifeszítünk, és azon is egy hét alatt tökéletesen ki tud száradni, és akkor érdemes szedni, amikor még nem nyílnak el nagyon a virágok, mert akkor még igazán értékes.
Készül arra a pillanatra, amikor hársfa virágot fog szedni?
Igen, igyekszem, amikor időm van, akkor minden ilyen jellegű gyógynövényt szeretek megszedni, hiszen én inkább a gyógynövények szerelmese vagyok. Nagyon sok éven át dolgoztam, és ma is dolgozok velük, és nekem rengeteget bizonyította.
Tehát akkor a hársfát és annak virágát mondhatjuk, hogy gyógynövény.
Egyértelműen gyógynövény.
Máté Szalkán egy drogériába tértem be. Roppant egyszerű volt a helyzetem, mert ez az egyetlen egy van a városban. Itt aztán, ha belép az ember, akkor az illatok kavalkádja van. Ide ragasztja a vásárlót, az érdeklődőt. Következik a hársfa virágzása. Mit kínálnak az ide betérő embereknek hársfából, hársfa készítményekből?
Klasszikus tea ez a hársfa tea. Érdekes módon inkább a vágott termést keresik az emberek, köze van ahhoz is, hogy ugye nyilván ne filterből ígyunk meg mindent. Ömlesztett és filteres formában létezik a hársfa, szinte minden meghüléses, megfázásos, köhögés elleni teámnak egy alapanyagja. Van, aki keverék teában kéri, és összeállítom itt sok más egyéb növényel, ugye a bodza, a kakukkfő, ami ugye nagyon jellegzetes bakteriális vírusölő.
Akkor ezt otthon az illető forrázza, nem filteres megoldás.
Igen. Felforralt teaként fogyasztjuk a hársfát, ugye általában olyan 2,5 deci, 3 deci teában oldjuk, ami azt jelenti, hogy felforraljuk ezt a teát, ugye lefedve tartjuk, hogy az illóanyag megmaradjon ebben a teában, negyed óra múlva jól kiházik tea, leszűröm, és akkor fogyasztható.
Egész nap lehet szürcsölgetni?
Lehet szürcsölgetni tulajdonképpen, lehűtve, langyosan, ki hogy szereti a hársfát.
Kivel beszélgettem?
Szántó Enikővel.
Pozsik gazda pedig megérkezett a stúdióba, és azt hiszem aktuális is a hársról beszélgetnünk, mert mostanában szedjük, gyűjtjük így június elején. Köszöntelek, Jóska, szeretettel. Hárs, ez egy összefoglaló név, hiszen nagyon sokféle van, több tízféle hárs létezik itt Magyarországon. Melyikkel, melyikekkel találkozunk?
Szervusz, Kleri, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én nagyon sok hársfaj van, úgy ahogy mondod, mint egy 40. Ugye a télia, az a nemzetség neve, az olyan, mint nekünk a családnevünk, tehát a vezetéknév, és akkor ugye ahhoz képest vannak a keresztnevek. Tehát Magyarországon 3 ilyen jellegzetes hárs van, a kislevelű hárs, a nagylevelű hárs, és az ezüst hárs. És nagyon érdekes az az ellentmondás, vagy látszólagos ellentmondás, hogy ugye teának, és ugye hogy kiváló kollégáim elmondták, hogy nagyon sok oldalon fel lehet dolgozni, ugye tinktúrának, az ugye alkoholos kivonatot jelent magyarul, aztán nagyon érdekes a lekvár. Ugye én mondjuk szörpöt, vagy gyógyszörpöt készítettem már hársfából, illetve a másik, amiben nagyon praktikusan szúnyoghálón, árnyékos helyen meg tudjuk szárítani, és ugye a szárított hársfa virágot, azt pedig egész télen tudjuk alkalmazni. És ami nagyon fontos volt, hogy elmondták a kollégák, hogy a fellevelekkel, pálhalevelekkel együtt, tehát azzal a, nem csak a virágot, hanem van ugye hozzá egy ilyen kis idézelben mondom bóbita, azzal együtt, mert abban is ugyanúgy benne vannak a hatóanyagok. Tehát itt ugye ez a kérdés, és ezt a modern tudomány bebizonyított a laboratóriumi vizsgálatok, hogy benne vannak azok a hatóanyagok, amelyeket itt a kollégák felsoroltak, illetve mondjuk én még korábban Szabó György fűvészmester tanításait követtem ebből a szempontból, be egybehangzóan, tehát a nagy gyógyszeres könyvekben mindben van, és érdekes, hogy a népi bölcsesség is erre felfigyelt, és évszázadok óta használják ezekre a betegségekre.
Nagyon sokan elindulnak, hogy akkor szedik akár a virágot, ahogy említettem, most van az ideje, de hogy azok a fajok, amik itt megtalálhatók Magyarországon, nem mindegyiknek van gyógyhatása? Vagy tovább megyek, akár ez bajt is okozhat? Nem mindegy, hogy milyen hársfáról szedjük?
Igen, tehát azért nagyon óvatosan mondanám, mert ugye a bodzánál is beszéltünk arról, hogy mérgező, és akkor mindenkinek a gyilkos galóca jut eszébe, hogy akkor iszik egy bodzateát, és akkor meghal. Nem erről van szó, hogy például a bodzás hasmenést, hányást okoz, és itt pedig a harmadik hás, amit említettem, az ezüst hás, annak a virágában annyira kis pirinyó csillószőrök vannak, amit végül is, hogyha van valakinek egy ilyen nagy teljesítményű, vagy nagyon finom borszűrője, mert nagyon sok kilegen van, azzal meg lehetne csinálni a teát, úgyhogy ki lehet szűrni ezeket a csillókat, de ugye az arra érzékenyeknél, ugye Sipos tanár is mindig ezt tanította nekünk a Kertészeti Egyetemen, hogy arra érzékenyeknél, mint úgy bodzánál, és van, aki meg nem érzéke. És ugye a csillószöröknél is lehet, hogy valaki allergiás rá, és ugye megissza, hogy felső légúti betegség, és esetleg pont begyullad a nyálkahártyája a kis csillószöröktől, mert irritálják. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy az ezüst hársat nem szabad, vagy nem ajánlják, egyértelműen nem ajánlják teának, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a legfinomabb magyar mézek, hársmézek, a Hungarikumnak számító somogyi csodálatos mézek, az ottani őshonos ezüsthás erdőkből származnak, és csodálatos értékek.
De ezt jó, azért tudják az emberek is, hogy kedves hallgató is írta, hogy anyukája mondta, hogy a hársfa, ami nekik az udvaron áll, az nem alkalmas teafőzésre, illetve a termés begyűjtésére, és kérdezte is, hogy ugye létezik akkor többféle hárs, de erre már akkor válaszoltunk itt neki. Egyébként meg egy kicsit vegyük végig ezeket a betegségeket, mert úgy látom, mármint hogy egyáltalán mire jó, mert hogy sok értékes tulajdonsággal rendelkezik, mert hogy nem tudjuk csak azt mondani, hogy mondjuk légúti panaszokra tudjuk ezt, hanem nagyon sok mindenre megoldás lehet.
Igen, ugye a szakirodalom, a gyógynövénytan az ugye egészen az orvostudományig, vagy a gyógyszerészetig elér. Ugye a légúti betegségek megfázás kezelése, ezt talán, amit legtöbben ismerünk, köhögéscsillapítás, az úgynevezett kopogtató hatást, tehát segít feloldani, letisztítani a letapadt váladékot a hörgőkről, lázcsillapítás és izzasztás. És ezért inkább este felé, vagy amikor már nem menjünk a hidegre, hogyha betegek vagyunk, akkor inkább a kúrát azt érdemes délután vagy este felé elindítani, mert izzaszt, de egy másik hatás, hogy vizelethajtó hatása van, tehát ugye esetleg az ilyen értemben az éjszakánkat megronthatja valamilyen szinten, vagy az álmainkat. Nagyon érdekes az erőteljes antibakteriális és gyulladás csökkentő hatás. Ez kontaktmódon kell elképzelni, tehát érintőlegesen. Ahova ér, ott hat. Tehát nem úgy, mint az antibiotikumok, amelyek felszívódnak és a véráramba kerülve mindenhol hatnak. Tehát ezek például a hagyma, fokhagyma, a hárs, vagy más ilyen baktériumölő, vagy vírusszaporodásgátló, baktériumszaporodásgátló vegyületek, azokat úgy kell érteni, hogy külsőleg hatnak. Tehát, hogy ha bevonja a nyálkahártyánkat ezekkel a jótékony vegyületekkel, akkor megakadályozza, hogy az a cseppfertőzés által oda került vírusok vagy baktériumok szaporodjanak. Ugye például a torokfájás ellen is jótékony. Nagyon érdekes az idegrendszeri nyugtató és alvás segítő hatása. Stresszoldás, álmatlanság ellen is javasolják, és ez ellentmondásos a szív- és érrendszeri támogatás, mert vannak leírások, amelyek jótékonynak mondják, de akinek mondjuk már diagnosztizált szívbetegsége van, ott nem javalják, vagy mondani ellenjavalják.
Igen, pont egy hallgató ezt írta, igen, hogy szívbetegeknek nem szabad. Jó, és hogy ezt hangsúlyozzuk mindenképpen. Szóval nagyon széles körül, van, aki stresszoldásra alkalmazza, de amikor azt mondtam, hogy most már itt az ideje, hogy begyűjtsük, erre mik a szabályok? Szóval elindul az ember a kosárkával, igen, aztán hogyan tároljuk, mikor használható ez fel, mikor tudunk ebből mondjuk majd akkor később teát készíteni?
Hát ugye tehát már rögtön is készíthetünk, illetve én is volt, ugye most idézőjelben szóval nyers virágokból, tehát a nem kiszárított virágokból főztem ezt a gyógyszirupot, de ugye, hogy ne legyen teljesen kinyílva. Tehát ugye ez egy kis virágzat, hogy ha még van egy-egy bimbó, az a legszerencsésebb, de ugye a múlt héten olyan kozmikus forróság volt, hogy például ott előttünk is van egy hatalmas ház, egy pillanatok alatt hogy az autóm található volt az összes belgetégen, 30 méter magas fa, a virágszirmok döntő többsége, egy pillanat alatt megszáradt, és ugye akkor már nem annyira jótékony, mert azért jó, hogyha, tehát ha úgy szárad be, hogy benne van az a kis nektár például, ugye méhek is gyűjtenek, tehát hogy egy-egy bimbó is van még benne, ne a teljesen elvirágzottat, de hát ha esetleg megcsúsztunk és nincs más, akkor az is jobb a semmi, de mert mondom, ezek a fellevelek, azok a kis hozzátartozó részek is tartalmazzák a vegyületet.
De mindenki ment már el úgy hársfa mellett, hogy megérezte azt a nagyon finom, nagyon intenzív illatát ennek, szóval felismerik az emberek szerintem a hársfát, de ez egy kulturális értékű fa is, ugye? Tehát nem is tudom, mennyi ideig menjünk vissza az időben, amióta ez létezik, és használják akár a gyógyászatban is aztán.
Igen, érdekes, Megyes Éva kertészménnél kollégámmal beszélgettünk erről a szent fákról, hogy nagyon érdekes, akár a római birodalomig is visszatekinthetünk, és nagyon érdekes, hogy a germán nép törzsek, azok a tölgyfát tartották szentfának, ezzel szemben a szláv népek, azok a hársfát, és mind a mai napig szentfaként tisztelik, de mondjuk tényleg az tényszerű a modern ember számára is, hogy egy gyógynövényről van szó, ami csodálatos értékeket képvisel, akár úgy, hogy teában, vagy például, hogyha szintiszta hársmézet vásárolunk, és a cukortartalom, ahogy a mézmesterek tanítják, ugye, hogy mennyi a gyümölcscukortartalom, vagy mennyi a szőlőcukortartalom, minél nagyobb a szőlőcukortartalom, annál gyorsabban ikrásodik. Tehát az emhamisítás, ugye Bederna János méhészmestertől tanultam ezt, és a hárs az meg tud ikrásodni. Tehát az nem azt jelenti, hogy hamisítvány, hanem az természetes jelenik, és akkor jó egy igazi hárs, és hogyha szépen beáll, és nem folyékony, mint mondjuk ugye a kácmézet, ezért nagyon igen, sokan szereti.
Ugye, ahogy a hallgató is írta, hogy van a kertjükben egy szép hársfa, de milyen kártevők tudják ezt megtámadni? Hogyan kezeljük akár a törzsét? Mi a teendő, ha már van egy szép hársfánk?
Igen, Pénzes Béla Roverász professzor úrral beszélgettünk erről korábban, ugye a Hajnaltáj műsorában is elhangzott, hogy a hárs bodobács, amely ugye a felmelegedésnek, a klímaváltozásnak az egyik jele, hogy most már Magyarországon is itt van, és hatalmas seregekben meglepi a fatörzsét, és kedves hallgatóink akkor ilyetten kérdezik, hogy mit csináljanak, de tulajdonképpen a professzor azt mondta, hogy ő a rovartan professzor, a tanszékvezető egyetemi tanár dr. Pénzes Béla, hogy nem okoz kár, tehát akár mennyire is borzalmas, meg ugye az ember hajába beleszáll, akkor nyilván ijesztő vagy idegesítő, de nem okoz számottevő kárt, nincs értelme lenne egyszeresen védekezni.
Köszönöm szépen, hogy erről is beszélgettünk. Várunk jövő héten pénteken is hasonló időpontban. Most pedig 10:30 van, 2 perces hírekkel folytatjuk. Szlotta Juditot hallják.
A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek az uniós támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben, a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András közölte, hogy a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek a szövetség tagjai. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására.
Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, 450 gyermekszínjátszója lép fel. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
11:02, és maradunk a természetben. A balatoni levendulatúrák látványt és élményt is nyújtanak. Az északi part lankáin vagy a déli parton is hatalmas lila mezők várják a látogatókat. Szüretelhetjük is a virágot, figyeljék a szed magad akciókat. Hamarosan ezzel a témával folytatjuk adásunkat, előtte hallgassuk meg López Brigitta interjúját, aki Bozsik gazdát kérdezte a lila színű fűszer és dísznövényről.
Hogyha levenduláról beszélünk, akkor egy nagyon megosztó növényről beszélünk, hiszen valakinek nagyon tetszik az illata, viszont van, akinek kevésbé. Honnan származik ez a növény?
Érdekes mediterrán növény. Vélhetően a római birodalomban mindenhol elterjedt, és miután ez Dél-Európában és Észak-Afrikában őshonos növény, tehát pont Magyarországon az a nehézség, hogy nehogy megfagyjon télen, de hogy a klímaváltozás ilyen értelemben kedvez most neki, meg kisebbek a téli fagyok, és jobban átvészeli. Mind az angol, mind a francia, ez a két nagy vonulat a levendulák világában.
Mint minden ilyen növénynek, nagyon sokféle gyógyhatása van. Most lehet, hogy így nem is tudjuk felsorolni mindet, de hogyha egy-kettőt említene.
Például az izmokat, a sima izmokat lazítja. Tehát például akiknek a has táji görcsei vannak, ajánlják arra is. És itt hoztam is egy tasak gyógyszertári minőségű levendula virágot. Nem mindegy, hogy milyen minőségben jutunk hozzá. És szörpöt is, gyógyszörpöt is készítenek belőle, ezt is forgalmazzák a különböző szaküzletek, de hogyha szintiszta virágot akarunk, akkor itt van gyógyszertári minőségben, és akár otthon is egy gyógyszirupot, azt is elkészíthetünk, mert tényleg sok oldalon föl lehet használni. Nagyon érdekes, hogy például a molyok annyira nem kedvelik, hogy az előbb ugye úgy szólt a kérdés, hogy ki szereti, ki nem szereti. A molyok riasztására nagyon jótékony például, illetve álomba hajtja az ember a fejét, vannak ilyen levendula párnák is, amit ajánlanak a szakértők.
És én még olyat is hallottam, hogy szúnyogcsípésre is teszik. Ez mennyire valós?
Kaptam egy üzenetet, ugye kedves hallgatóink üzenne, hogy ecetben, 10%-os ecetben feloldva, tényleg, és ki is próbálhattam, el is látogathattam ahhoz a kedves hallgatónkhoz, aki ezt üzente.
Hogyha egy kicsit a megjelenés felé kanyarodunk, a Balaton felvidéken, illetve főleg Tihanyban láthatunk ilyen levendula mezőket, amelyek nagyon szépek, nagyon gyönyörűek, de egy kis kertben is találkozhatunk velük?
Igen, tehát nagyon sok embernek kedvence. Én is találkoztam a riportjaim során olyan emberekkel, akik szépen termesztik, főleg ezt a füzéres virágzatú levendulát, és a virágjait érdemes levágni, ugye most virágzik éppen, és akkor nagyon szépen bokrosodik, és ilyen kompakt lesz, mert hogyha hagyjuk, akkor általában felkopaszodik. Ez a folyamatos karbantartás szerintem ez nagyon fontos.
Különleges gondozást igényel, mert hogy olvastam azt, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságra ültetjük a növényt.
Igen, ugye ez minden növénynél fontos, hogy az ültetési ugye sortáv, tőtáv, tehát hogy egy olyan 30 cm-re ültessük, de hogyha rendszeresen nyírjuk, akkor tényleg olyan kis kompakt bokrok lesznek, és ugye akkor mindig visszavághatjuk, amikor már összeér a két levendulatőnek a levélzete, hogy ne nyomják el egymást.
És a talaj, az milyen legyen?
Tehát általában a semleges talajon is szépen díszlik, de ahonnan származik, ott eléggé magas a talajméztartalma, de azt is bírja, szereti.
A Balaton déli partján kalandozunk most, egy több hektáros gazdaság tulajdonosa érkezett hozzánk, Szabó Lajos, a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Örülök, hogy felutazott hozzánk, ugye említettem, hogy több hektáros birtok. Egy kirándulásnak, jól mondom, annak köszönhető
van,
mindez, kisebb... vagy egy szerelemnek
így
a tájba?
Így van, egy kisebb túra Budapest, ugye le a Balatonra kirándulás, rokonokhoz, és akkor hát kiránduljunk kicsit el a víztől, a többi, és akkor ezek a dombokon, úristen, milyen kilátás van itt a déli parton, és ilyen panoráma van meg minden, és hát akkor onnantól indul a szerelem. Rá egy évre már, nézd, ez eladód a terület. 17 hektár, úristen. Egy nap alatt elintéztük, hogy akkor ez akkor meg lesz, és akkor így folytatjuk majd tovább valahogy, de még nem levendulával először.
Na de hát arra gondolok, Budapestről leutaztak, értettön ehhez? Tehát mikor ezt kitaláltad egyáltalán, akkor itt most akár a tulipáról beszélünk, a nárciszokról, vagy igen, a levenduláról, hát ezeknek a gondozása komoly munka.
Így van. A nagy az volt, hogy valami a nagy gondolatok, meg vízió, hogy valamit csináljunk, diós, vagy magyaros, de összességében mindig azt mondom, húgom mondta, hát levendula, és egyből, hát ez egyből éreztem azt, hogy ez lesz az, kereskedelmi vénából, partnerek, stb. Megvan, hát ezt megtermeljük, csinálunk bele zsákocskát, ezt, azt, amaszt, és akkor rögtön el tudjuk adni.
Na de tudja, ilyenkor az álmok azért nem olyan egyszerű mindennek a megvalósítása, tehát például a levendulában is több fajta van, hogy minek lesz jó az a talaj, mondjuk az a napsütés, a balatoni klíma.
Nagyon bíztam benne, hogy jó lesz, tehát rögtön 2000-től levendula, próba, 3 év múlva láttuk, hogy gyönyörűen fejlődik, tovább ültetés, több hektár, és 3 év meg is tudtunk nyitni. Tehát 2012-ben jegyzem, hogy első ültetés, és 15-ben már jutottunk is.
És honnan származik az a levendula, amit ültettek? Ugye Provence-hoz köthető ez úgy igazából, hogy ott gyönyörű mezőket lát az ember, vagy itt Magyarországon, és...
Mindig azon voltam, hogy akkor innen Magyarországról, tehát hogy is, hogyan, honnan, és hát Tihanyból egy őstermelőtől volt az első beszerzés, az első 2000-től, és utána az lett tovább szaporítva. Természetesen utána többfajta levendulát ültettünk direkt azért, hogy a szezon, a balatoni szezon az húzódjon el, és legyen több virágzás. Egész augusztusig tart a virágzásunk. 3-4 fajtát termelünk, valamit csak szedésre, de valamit ne csak olajnak, hogy direkt azért, hogy végig virágozzon a szezonban, hogy akik jönnek hozzánk, meg a Balatonra kirándulni, gyönyörködni, sétálni, az tudjanak egész augusztus végéig szinte látni egy csodálatos parkot.
Most azt veszem ki a szavaiból, hogy nem is mindegyik típus alkalmas arra, hogy olaj készüljön.
Gyakorlatilag lehet mindegyikből olajat csinálni, de a fő, a legnagyobb fontos dolog ebben a levendulában, hogy két fő fajta van, ugye a francia és angol, a francia levendulát használják inkább szörp, dzsemekhez, tehát lekváltsan bele a gasztronómiába, Franciaországba is. Az angol levendulát, azt még inkább öblítő, szappan, szóval valaki mondja, hogy fú, hát ez olyan szappan ízű, hát lehet, hogy akkor nem jó levendulából főzték, vagy csinálták a lekvárt.
Ugye, butának hangzik a kérdés, mert hogy a látványba szereted bele, meg hogy milyen szép lesz ez a levendula mező, de például a belőle készült szörpöt fogyasztja, tehát igen,
persze,
szereti,
persze.
Mert ahogy itt elhangzott az előző interjúban, és ez megosztja
nagyon frissítő az embereket. Igen, nagyon frissítő, és kombináljuk gyümölcsökkel, úgyhogy nagyon jó.
Mekkora munka egyébként egy ilyen több hektárnyi levendula gondozása? Mik azok a feladatok? Mi már csak azt látjuk, amikor ott vagyunk, hogy élvezünk a szépségét, szedhetünk belőle, de ez évközben mennyi munkát ad önöknek?
Szinte egészben vagyunk, mi vagy parkosítunk, ugye idéntől, vagy a tavalytól, ugye, parká alakultunk, a nevünk is ugye így lett megváltoztatva, a gazdaságról parká, ugye, és nagyon így emiatt ugye hát folyamatosan karbantartás, fűnyírás, meccés, és maga ugye a terület, mi vagy olyan dombos, völgyes, tehát nem lehet nagy gépekkel dolgozni, a kis gépekkel, és emiatt egész évben munkát ad. Jó, benne van az is, hogy amikor téli hónapok vannak, akkor ugye a saját termékünk 90%-ban mi gyártjuk és csomagoljuk a termékeinket a kis manufaktúrába. Úgyhogy ki van használva azért.
Így van, mindig van feladat. Én annyit tudok erről a növényről, hogy igazából szárazság tűrő. De amikor vannak ilyen extrémen hideg telek, az milyen hatással van a növényre?
Nagyon bírja, semmi gond vele. Ez amióta most elültettük, inkább csak az, hogy ne legyen kötött talaj, az, ami nekünk is kimegy inkább, az ettől van, hogy a vizet nem bírja, gombát elkapja és kiszárad, nem a víz hiánytól.
Azt mondta, hogy júniustól egészen augusztusig kitart a szezon, amikor mondjuk mi is foghatjuk magunkat, elmegyünk, szedjük, ezek a bizonyos szed magad akciók. Így. Most nyitnak? Most van június eleje?
Ma nyitunk. Ma nyitottunk, tehát hihetetlen, de az ilyen véletlen egybeesés, hogy itt vagyok önöknél, és ma nyitottunk, úgyhogy innentől kezdve kisebb szünetekkel itt még júniusban, de ahogy a vége van az iskolának, tehát iskola szünetre indul, onnantól kezdve folyamatosan minden nap látogatható a parkunk. És programokkal, hétvégi programokkal, kertmozival, régen koncertek is voltak, most kisebbeket, kisebb koncertekkel indulunk, úgyhogy meglátjuk. Még teljes mértékben szervezésben van az egész minden hétvége, hogy milyen programok, de folyamatosan vannak ugye szörp, lekvárkóstolók, lepárló bemutatók vannak, a gyerekeknek tematikus kis workshopok, úgyhogy teljesen a infrastruktúrát már úgy alakítottuk, hogy erre mindenre.
Igen, azt látszik, hogy abszolút a turisztikai desztináció, hogy ez legyen egy célpont, mert ez összeköthető alapvetően a Balatonnál tartózkodással, és gondolom önöknél elég csak így szétnézni, és akár a gyönyörű panoráma, a látvány is már egy gyógyító dolog.
Igen, igen, rögtön így indult, hogy ez így lesz életképes. És elég gyorsan bigazolt az első nyitás után, amikor emlékszem rá, hogy volt, aki foglalkozott ugye nekem a Facebookon, és hát egy eseményt meghirdettünk, és 1000 fő bejelölt. Azt mondta Lajos, hát ez készülj fel, az ember itt fog lenni. Tehát akkor még úgy volt, hogy aki megjelölt eseményt, az el is jött. Az ember ott volt, nem vittük el.
És adnak tanácsokat is, ugye elmennek az emberek most már, hogy főleg így szedhetik, hogy majd mire használják fel, mert van, aki csak egy kis csokrot akár felköt egy mosdóba, egy helyiségbe, van, aki párnácskákat készít, ugye a ruhák közé, annyiféle felhasználási módja van. Mutatnak erre? Van útmutatójuk?
Igen, rengeteg leírásunk van ott, és ugye rengeteg inspirációt tud majd a vendég, aki ellátogat hozzánk, ugye a boltunkban minden termék megtalálható, tehát az illatosított dolgoktól, ugye a díszítési ajándéktárgyakig, tehát mindent meglátnak, és egyből mindenkinek a fantázia, akkor visszük most már vasalóvízbe, hát a desztillált víz, hát persze mondom, mert lehet használni.
Vagy a vasalóvíz. Hát
persze, a virágvizet, ugye nagyon kevés benne abban az illóolajt tartom, és ugye azt sem, tehát nyugodtan lehet használni vasalóvíznek.
Mondjon még ilyen érdekességeket, mert ugye olyan alapvető dolgokra gondolunk, de ez
igen, tehát maga a virágvíz, annak is ugye baktérium ölő hatása van egy kicsit, kevés olaj van benne, a párom csak a konyhába, fürdőszobába permeted és avval töröl, takarít.
Mert akkor ennek egyfajta fertőtlenítő hatása is van mind a
mellett. Nem egy vegyszeres, de hát fantasztikus illata van, ugye letörlőjük fel mindent, tehát. Tehát ez teljes mértékben. Most jó, hogy nekünk könnyű, de a felmosásra is azt használjuk. Na, ugye, most nálunk ugye van bőven, de arra azért mondjuk luxus, de sok mindenre lehet használni.
És a tudást honnan szerezték? Tehát termékeket készítenek, ugye ahhoz, hogy tanácsot tudjanak adni, nagyon sok minden tudás van már a fejükben.
Én ugye kereskedelemből jöttem, és ugye nagyon annó volt egy balatoni brand ajándéktárgyal foglalkoztam, és ezt kitaláltam, és ugye én akkor ugye, amikor elején mondtam, rögtön ugye ez volt a fejemben, hogy ahogy húgom mondta, hogy akkor levendula, hát rögtön láttam magam előtt a brandet már, és tényleg most is az folyamatos építés, fejlesztés, hogy ez minél szebb, és a mai elvárásnak megfeleljen, akár a infrastruktúra, tehát a mosdók, a kávézó, a bár, most már kész vendéglátó egységünk van, úgyhogy ezt így folyamatosan.
Igen. Amikor oda mennek az emberek, mit tudnak a levenduláról? Mennyire kell őket tájékoztatni? Egy szép lila virág, kellemes illata van, pont.
Hát azért sokan kérdeznek, és azért mondjuk is, hogy akkor hogyan érdemes vágni, metszeni a levendulát a bokrot, hogy az minél tartósabb és szebb legyen.
És ez mikor kell?
Attól függ, amikor csokornak szedjük, akkor most már is érdemes jönni, tehát ahogy mondtam, mert bimbós inkább, és akkor sokkal szebb, mert a bimbóból robban ki a virág a bimbóházból, és ugyanálunk az is lila. Van több fajta, de ez a tihany, ez nagyon szép, sötét lila, és ugye ez ilyenkor a legjobb csokornak. Amikor szörpöt főzünk, akkor már teljes virágzásban sokkal szebb, mert a virágszínomban is kioldódnak a színek, és gyönyörű színe lesz a szörpnek. Majd ha lemorzsolásra, akkor is érdemes inkább a bimbósat, mert akkor amikor a virág, az mindig leszárad amúgy. Tehát ugye a virág házra, és akkor az olyan barnás, az nem olyan szépen mutat.
Igen, pedig én annyira szeretem, amikor még friss, és akkor így lelógatom, igen, ahogy összekötöm egy kis csokornak, mert akkor ugye tud egyenes maradni a szára, és különösebben az illata mellett még díszíti is a helyiséget, tehát nagyon szép tud lenni. Beszélhetünk kicsit a levendula történetéről? Mert hát ilyenkor azért úgy utána jár az ember, ugye én Provence-ot említettem alapvetően, hogy onnan igen, származik, igen, de hát hogy ezen a klímán akkor nagyon jó.
Most már azt mondják, hogy Bulgária már sokkal, már nagyobb termelő most már állítólag. De összességében ez a két fő termelő terület, úgyhogy onnan még a Tihanyból is, ugye a Franciaországból lett hozva. Bitteri Gyula még, aki ugye a Tihanyba meghonosította még a háború előtt ugye ezt a fűszert, növényt, ugye hát nevezhetjük így, onnan került Magyarországra.
Igen, és hát nagyon sokat meg lehet tudni Bitteri Gyula gyógynövény szakértő, és a régmúltból Tihanyhoz kapcsolódóan nagyon-nagyon sok tudása volt a levendulával kapcsolatban. Hogy zajlik ez a szed magad akció? Oda megyünk, kapunk egy kis táskát, tasakot, kosarat, de ön mondja.
Így van. Ha bejáratná rögtön, lehet választani tasak, kosár, nagyobb táska, hogy ki mennyit szeretne szedni, és akkor az ki van válaszva, akkor onnantól kezdve az teljesen tele, nem szorunk rá senkire, most megtömik, akkor aki kevesebb, tehát ahogy jól esik tényleg, tehát rengeteg van, és ugye hát nekünk az a fontos, hogy minden ember pozitív és olyan energia élménnyel menjen el, és úgy is mennek el szerencsére, mert itt az a méhek zümbögése.
Ez egy konkrét feltöltődés, ha valaki ott tölt akár több órát. Érzik is a látogatottságon, hogy ez egyre jobban ott van az emberekben, eljön a június, akkor...
Na, nagyon, mindig. Tehát nem csak így, hogy levendulak, ugye tulipánkor is, tehát amikor már bejutott, ha véletlen sokan is vannak, tehát 3 hektár parkolónk van a gazdaság előtt, a park előtt, úgyhogy hát kis türelemmel mindenki, hogyha sorba is állnak az autók, amely egy sávos, akkor onnantól kezdve hát gyorsan bejut, és akkora terület, hogy szinte elvesztek az ember.
Igazából szól ez a természet tiszteletéről, és a fenntarthatóság is fontos önöknél?
Nem permetezünk. Nem vagyunk bió, tehát valahogy mindig mással foglalkozom, és nem intéztem, mert papírmunkát nem annyira szeretem, és nem intéztem, de semmi permetezés, semmi nem fontos a levendulának. Tehát mondhatjuk azt, hogy ökológiai gazdálkodást folytatunk, mert ugye nem használunk vegyszert.
Ez mondjuk érdekes, vagy ez alapvetően Magyarországon?
Nem. A levendula nagyon-nagyon szívós, és nincs kártevője. Ugyan annyira erős kánfor, meg ilyen hatolyok vannak. Nem eszik a vadak, ennyit, vigyázni kell velük, hogy a kicsi akkor még ne tapossák le, de hát a szarvasok folyamatosan bejárnak, minden napot mennek át, tehát átugorják, átlépik, legelik a füvet közte, úgyhogy tehát maga egy álom.
Én azt hiszem, hogy kedvet csináltunk ehhez, úgyhogy köszönöm Szabó Lajosnak, a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosának, hogy eljött hozzánk, és akkor ma megnyílt a terület, úgyhogy várják mindenképpen a látogatókat. Így köszönöm szépen. Továbbra is a levendulánál maradunk. Illatos levegő, nyugodt reggelek, balatoni séták, a gyönyörű lilamező nem csupán látvány, hanem hagyomány is, generációk óta része Tihany történetének. A június 26 és 28 között megrendezett Tihanyi Levendula Fesztiválon nagyon sok programmal várják a kirándulókat. Erről kérdezem telefonon Rózsa Évát, a Tihanyi Németh László Művelődési Házigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket én.
Örülök, Éva, biztosan hallotta már ezt a beszélgetést az imént Szabó Lajossal, úgyhogy tulajdonképpen ezt folytatjuk, de hogy önöknél is bár több nap, de akkor most emeljük ki ezt a két napot június végén, ami minden a levenduláról szól. Milyen programok várják az odalátogatókat?
Ez egy különleges év Tihany számára, hiszen kiderült, hogy tulajdonképpen ebben az évben 100 éves a tihanyi levendula. Bitter a Gyula, akit az előző beszélgetésben is említettek, a 100 éve bérelte az első területeket az apátságtól, akkor kezdte el ültetni a levendula töveket, úgyhogy nekünk ez most egy hatalmas nagy élmény, és nagyon sok közösségi programot szerveztünk köré, hiszen Tihanyban azért élő dolog a levendula, és a közösségeket, nagyon sok közösséget tart össze. Úgyhogy egész hónapban vannak, mint említette, levendulás programok, de tényleg ez a két nap az, amikor nagyon sok minden fog történni. A legfontosabb, amit kiemelnék, az, hogy a 27. nap, június 27-én lesz a 100 éves a tihanyi levendula, az élő közösségek napja, amikor egy kicsit a tihanyi Borsos Miklós téren összegyűlnek a helyiek, bemutatják azt, hogy ők hogy foglalkoznak a levendulával, ezek a civil szervezeteink, amatőrművészeti csoportjaink, nagyon sokan a helyi klubjaink összejönnek, ott lehet mindenféle levendulás foglalkozásokon részt venni, de megjelennek a helyi népzenészeink, a helyi művészeink is festeni fognak, például egy festőművész is. Úgyhogy ez kifejezetten arra koncentrál ez a nap, hogy a helyi közösségeken keresztül mutassa be azt, hogy milyen jelentősége van Tihanyban a levendulának, és hogy igenis ez egy élő hagyomány, egy 100 éve élő hagyomány itt a faluban.
Éva Szabola is azt mondta, aki egyébként még itt van velem a stúdióban, hogy ő Tihanyból szerezte, úgymond, tehát az onnan való levendula van nála is, de Tihanyba honnan került a levendula?
Tihanyba, Provence-ból került a levendula, ugye említett Bitter a Gyula hozta a 20-as évek elején, és csak próbált kísérletezni. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van itt Tihanyban, a vízenben vagyunk, a Balaton közepén, ezért van egy kicsit ilyen szubmediterrán jellegű éghajlatunk, nagyon magas páratartalommal. És kiderült, hogy annyira szereti ezt a helyet a levendula, hogy itt meg is telepedett. Hatalmas nagy területeken volt levendula a háború előtt. Nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű levendulaolajjal. Olyan szintűn értékes volt a tihanyi levendulaolaj, hogy egy darabig a New York-i tőzsdén is érezték. Aztán a háború után ez egy kicsit megszűnt, másra koncentráltak itt a környékbeliek, és aztán ennek lett egy reneszánsz a 80-as évektől. Felfedezték újra a levendulát, és most már azért elég sok nagy területen van nálunk is a levendula, hiszen 4 nagyobb ültetvényünk van most már, amiket tényleg érdemes megnézni, hiszen az apátságnak is van saját levendula majorja, Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak van egy nagy területe, és a helyi vállalkozók is nagyon sokat ültetnek levendulát.
És egyébként ugye maga az apátság is csatlakozik természetesen ehhez a programhoz, és ahogy említette, Tihanyban jó a klíma, meg párás a levegő, de aki például oda megy, akár egy levendula lepárlást is láthat? Vagy mondjak egy érdekességet?
Bizony, a levendula lepárlás is megnézhető két helyen is. Nemrég, tehát egy pár éve lett újra nagy levendula lepárlónk, és ehhez kapcsolódóan ugye már helyi védjeggyel rendelkező levendulaola is van, tehát ez egy nagyon nagy dolog volt Tihanynak, hogy újra van levendula lepárlónk, tehát levendula lepárlás folyamatába is be lehet nézni, de igen, az apátsági programok is akkor lesznek, hiszen a múzeumok éjszakájában az apátság is csatlakozik hozzánk, ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves évfordulója alkalmából van egy nagyon különleges kiállítás, de a két nagy levendulás cégünk, akik itt a helyben levendulás vállalkozások ezzel foglalkoznak, nekik mindenféle programjuk van, a kézkrém készítő workshoptól kezdve a piknikig, a Bitera alapítvány kiállításáig, nagyon sok minden.
Ebben a rövid időben mennyi mindent fel tudott sorolni, úgyhogy köszönöm szépen, Éva, hogy rendelkezésre állt. Rózsa Évát, a Tihanyi Németh László művelődési házigazgatóját hallották, és maradunk a Balatonnál. Ugye, Szilvi, megérkezett hozzánk Cifra Szilvia, mert hogy utazunk egészen Keszthelyig, holnap innen jelentkezik az országjáró műsora.
Így van, szervusz, akár a balatoni bringa körre rá is állhatunk a kerékpárunkkal, és mehetünk tovább Keszthelyre. Egyébként Tihanyi szenzáció az országjáró volt Tihanyi Levendula Fesztiválon, hogy azt is ajánlom, vagy jöjjenek tovább akkor Keszthelyre, mert az országjáró holnap 10 órától onnan szól. Természetesen Keszthelyen is számtalan történelmi, kulturális érték van, nagyon pezsgő kulturális élete van. Nyilván megmutatjuk a Festetics kastélyt, amely egy emblematikus épülete Keszthelynek. Ugye ez az 1880-as években nyerte el végleges formáját, több mint 100 csodálatosan berendezett szobája, enteriőrje van, úgyhogy ebbe is elvisszük a hangok segítségével a hallgatókat, de természetesen horgász élményeket is kínálunk, ugye a süllő, a balina, a csuka, a ponty, ezek mind-mind ott vannak a Balaton vizében, úgyhogy horgász kalandjaink is lesznek. Szombaton, holnap a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomáson egy interaktív gyereknap lesz, tehát madárgyűrűzéssel, madárbemutatóval, ott is ott lesz az országjáró, arról is adunk egy kis hírt, és hát persze érkeznek érkeznek hozzánk a keszthelyi kulturális csapatok, egyesületek, aktív civilek és alkotók, úgyhogy egy nagyon színes, igazi nyárindító országjárót szeretnénk most a Balaton partjáról hallgatóknak
adni. És egyébként annyira közel van, például kimentek a kis Balatonhoz, ott olyan jókat lehet csónakázni.
Bizony romantikus csónaktúrára is hívjuk majd a kis Balatonra a hallgatókat, és hát ugye ez a fenékpusztai madárgyűrűző állomás, ez a kis Balaton ölelésében van, úgyhogy ezt a nagyon romantikus tüskevár hangulatot is megidézzük az országjáróba, de természetesen a nap, ami miatt mi most érkezünk Keszthelyre, az a város napja, és egyébként egész hétvégén megélénkül a korzó utcazenei pontok vannak most ezen a hétvégén Keszthelyen. Népek táncát mutatják be, hozzánk is érkeznek azok, akik skót, görög, osztrák, spanyol néptánccal kedveskednek a Keszthelyre érkező turistáknak, és hát persze balatoni festők és fotográfusok, természetfotósok is lesznek az országjáróba, úgyhogy csalogatjuk az országjáró hallgatóit a magyar tenger partjára, mi a hangokkal, és akinek kedve van, akár minket is megtalálhat.
Érdekes, én annyira ismerem már ezt a várost, mert nekem a nővérem még ott laknak több évtizede, és különleges múzeumok is vannak ebben egészen a városban, pici. Érdemes felfedezni.
Nagyon sok apró kis múzeum van, Baba múzeumtól kezdve a Kályha múzeumon át, a retro játék múzeumig, szóval, hogy majdnem minden kapuaj rejt valami különlegességet Keszthelyen, ezekbe is bekukucskálunk majd, és ezekről is hírt adunk majd, és természetesen jó Balaton környéki borokat is kóstolunk a hangok segítségével, a borbarát hölgyek gyönyörű viseletben érkeznek majd hozzánk, úgyhogy a Facebookot is érdemes lesz majd nézni, hiszen az országjáróban minden vendéget megjelenítünk a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
Nagyon szépen köszönöm, Szilvi. Azt hiszem, hogy felkeltettük az érdeklődést, úgyhogy jó munkát. Holnapra is sok érdeklődött mindenhez. És hát ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk voltak és figyeltek ránk. Műsorunkat tudják, megtalálják a mediaclick.hu oldalon, és jöjjön egy kis ízelítő a hétfői adásunkból. Sok szülőnek jelent kihívást a nyári szünetben, hogy mit főzzön a gyermekének, hogy az változatos és egészséges is legyen. Tanácsokat adunk, hogy hogyan kerüljük el például a gyors ételeket. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Szép napot kívánok mindenkinek! Diósi Klárit hallották.